Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Talán többen meglepődtetek, ahogy láttatok, mert hogy Saci jött volna most szolgálni, de tegnap este felhívott betegség miatt sajnos nem tudott eljönni, és nekem meg pont úgy alakult, hogy délelőtt is betegség miatt helyettesítettem, úgyhogy most délután is itt lehetek közöttetek. Hát imádkozzunk Saciért, hogy gyógyuljon meg a betegeinkért. Nem tudom, hogy vannak-e gyülekezetben. Most ugye, ahogy el is hangzott az imában, nehéz időket élünk. De hálás lehet a szívünk azért, hogy a Jóisten nagyon szeret bennünket. És ennek az ő szeretetének az emlékünnepe ez a mai nap, ugye az úrvacsora. Mindig ilyenkor, hát egy kicsit úgy kihívás is, hogy miről szóljon az ige hirdetés. Én egy olyan nagyon ismert kis epizódot szeretnék felvillantani Jézus szolgálatából, ami kimondottan kapcsolódik ugye az úrvacsorához. Az azt követő események egyike, az első úrvacsorát követő események egy ilyen kis pillanata. Mégis miközben egy megrázó kis epizód, én azt gondolom, hogy egy nagyon evangéliumi történet rejlik ebben a pici epizódban. Ha szeretnétek követni a szemetekkel ezt a bibliai szakaszt, akkor a Márk evangélium a 14. fejezetéhez lapozzatok. Itt fogom olvasni az 50. verstől az 52. versig. Tehát a Márk evangélium, remélem, hogy jól mondom, Márk evangélium a 14. fejezet 50. versétől az 52. verséig így szól Isten igéje. Ekkor mindannyian elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, akinek meztelen testét csak egy gyolcslepel fette. Amikor meg akarták fogni, ott hagyta a gyolcsleplet, és meztelenül elfutott. Hát lehet, hogy megrökönyödünk, Feri, hogy jön ez most ide. De hát ugye le van írva a Szentírásban ez a kis történet, úgyhogy biztos, hogy ide illő szószékre, meg az úrvacsorához illő, már csak az a kérdés, hogy hogyan, igaz? Hát Márk evangéliuma egy nagyon csodálatos evangélium. Nekem megmondom személy szerint a kedvencem. Ezt azzal együtt mondom, hogy nyilván tudjuk hívő emberként mindegyik evangélium szép, meg megragadó, mindegyiknek van valami különlegessége. A Márk evangéliuma többek közt abban emelkedik ki a többi evangéliumtól, hogy nagyon szűk szavú, tehát ilyen nagyon tömör, lényegre törő, emlékeztek, fellapozzátok, az elején rögtön Jézusnak a szolgálatával kezdődik szinte, illetve Keresztelő Jánoséval, tehát nem aprózza el, és aztán minden történet benne nagyon dinamikus, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, ilyen tömör. A kutatók szerint egyébként valószínűleg ez volt az első leírása Jézus történetének. A többi evangélium valószínűleg ebből merített már, és aztán tett hozzá, vagy alakította ki különféle szempontok mentén azt, hogy miért írják le még egyszer ugye Jézusnak a történetét. Még az is kimutatható, de most ebben nem szeretnék belebocsátkozni, csak egy kis érdekesség, hogy a Márk evangéliumának a hosszmetszetének a képe, az úgy tűnik egy prédikációs témák gyűjteménye. Tehát Péternek a prédikációjával rendkívül sok hasonlóság van. Azt is mondják a kutatók, ugye Márk valószínűleg annak a asszonynak lehetett a fia, akinél az úrvacsorát vették. Egy fiatal ember, ennek az özvegyasszonynak lehetett a fia, egy jobbmódú özvegyasszony, és ő hozzá mentek be aztán az úrvacsorát venni. Ezt csak azért is mondom, hogy nagyon sok szálon összekapcsolódik ez a kis pici epizód magával az úrvacsorával is. Ugye itt a szövegösszefüggést, ha megnézzük, akkor egy nagyon ilyen patetikus beszámolót látunk arról, hogy Jézus ugye ott küzd a Gecsemáné kertjében, és aztán jön a tömeg, jön a csőcselék, és elfogják Jézus Krisztust. Hát kicsit olyan megrendítő, meg hogy mondjam ezt, hogy kicsit olyan szánalmas eljárás keretében, mert hogy nagy büszkén és határozottan jönnek, hogy elfogják Jézust, és tudjátok, az evangéliumokat, ha összevetjük, akkor teljesen egyértelmű, hogy semmi szükség nem volt se a katonaságra, se Júdásra. Jézus azzal kezdte a hozzáérkező embereket, ő kérdezte meg, hogy kit kerestek. És ők nem ismerték meg ezek szerint, mert mondták, hogy názáreti Jézust, és akkor emlékeztek, mondta Jézus, hogy én vagyok az. Tehát, hogy teljesen, ez csak úgy zárójelben, ez jól mutatja azt az embernek ezt a tehetetlenségét és hát nyomorúságát, hogy az Istennel szemben mi vagy elfogadjuk őt a megváltónak, vagy csak ellenállni tudunk, és ilyen hát nevetséges helyzetbe kerülni. Itt az események előtt Jézus egy nagyon határozottan, de egy erőszakmentes határozottsággal helyreigazította Pétert. Tudjátok, ugye ő próbált harcolni, és aztán mindenki elhagyta, elfutott, így kezdődik ez a szakasz, amit felolvastam, hogy ekkor mindannyian elhagyták őt és elfutottak, de követte őt egy ifjú, akinek mesztelen testét csak egy gyorslepel fette, amikor meg akarták fogni, ott hagyta a gyorslepet, és mesztelenül elfutott. Hát miért írja le Márk ezt a meghökkentő, egy kicsit olyan kínos beszámolót, nem? Tehát azért nem egy, hogy mondjam, úgy, nem tudom, ti hogy vagytok vele, én megmondom őszintén, mikor olvastam ezt, akkor egy kicsit úgy megrökönyödtem, hogy hát ez most így, mire jó ez a történet, mire biztat bennünket. Nem sok pozitívumot találhatunk benne, de aztán, ahogy gondolkoztam, imádkoztam, úgy érzem, hogy nagyon sok nem véletlenül maradt fenn ez a történet. Az egyik hát értelmezés az, ez csak egy ilyen, bocsássatok meg a kifejezés, ilyen felszínes, de nyilván fontos ez is. Ebből a megnyilvánulásból is például tudhatjuk, hogy Márk írta az evangéliumot. Ki más számolhatna be arról az eseményről, aminek egyedül a Csőcselék, meg Márk egy ifjú volt a szemtanúja, aki nem tanítvány, de mégis követi Jézust. Ugyanilyen kis kézjegyzeket fedezhetünk fel a János evangéliumában. Ezt mi lehet, hogy furcsáljuk, de az akkori emberek, de egyébként most is így vagyunk, nem? Hogy amikor ilyen nagyon nagy eseményeknek a szemtanúi vagy a részesei vagyunk, akkor azért kicsit úgy olyan alázatosak vagyunk, és úgy nem, egy keresztény ember nem szeret janizni, igaz? hanem, de úgy mégis szeretné megosztani azt a tapasztalatát, azt az örömét, amit megélt, vagy esetleg kihívást, és akkor ez magyarázza egy picit azt, hogy miért is került ez rögzítésre. De nyilván azért a Szentírás az nem csak egy ilyen, hogy mondjam, ilyen beszámoló, hanem Isten igéje, az evangélium, az örömhír, és ez a szakasz is magában hordoz tanulságokat és örömhírt is. Hát, bocsássatok meg, hogy ilyen hosszú bevezető után most ilyen nagyon kurtán fogom összefoglalni ezt a szakaszt, de úgy tűnik, hogy egy ilyen tanulságot is nem árt újra meg újra átismételnünk. A legrövidebben azt hiszem, hogy egy kétszavas mondatban lehet összefoglalni ennek a szakasznak az üzenetét. Nincsenek kivételek. Ez egy nagyon fájdalmas, de egy nagyon fontos üzenete a Szentírásnak. Azért, és az úrvacsora pontosan erről szól, nem? Jézus azt mondta, hogy hát a gyengébb testvérek vegyenek úrvacsorát. Nem, nagyon jó, örülök, figyeltek. Nem, mindenkinek kell úrvacsorát venni. Mindenkinek. Mindenkinek függetlenül a tapasztalatainktól, függetlenül attól, hogy az elmúlt negyedére visszatekintve hálás lehet a szívünk sok mindenért, és esetleg tényleg öröm töltheti el a szívünket. De az is lehet, ha visszagondolunk, nyilván eszünkbe juthatnak, ideális esetben azt gondolom mindenkinek eszébe juthatnak, kudarcok is. De ez a kis történet itt rögtön az elején, az olyan fájdalmas dolog, de egész addig, amíg el nem fogadjuk az evangéliumot, addig ez fájdalmas, hogy nincsenek kivételek, de ez örömhír. Ez örömhír, hogy nincsenek kivételek, nem? Mert ez azt mutatja, hogy mindannyian rászorulunk Istennek a szeretetére, és Márk, én úgy hiszem, hogy ezzel a bátorsággal és biztatással jegyezte ezt fel, hogy testvérek, ne ijedjetek meg attól, amikor alkalmatlannak érzitek magatokat. Az Istennel való kapcsolatunkban ez egy kikerülhetetlen tapasztalat. Ugye hát, nem tudom, srácok, már bocsánat, hogy jó, hogy itt vagytok. Persze mindenki, de hogy fiatal férfi egy olyan helyzetbe kerül, hogy már mindenki elfut, de ő még azért oda settenkedik, és akkor lerántják róla a ruháját, és mesztelenül hazaszalad. Hogy nem tudom, ti ilyen sztorit úgy elmondanátok így? Vagy nem így, igaz? Én is utána mentem, de aztán visszafordultam. Már hideg volt. Ugye? Tehát, hogy sok szépsége van a Szentírásnak, de tudjátok, szerintem az egyik legnagyobb szépsége az, hogy őszinte. Mármint, hogy az emberek nagyon őszintén beszélnek magukról. Vagy amikor ezt nem teszik meg, akkor utána valaki segít nekik, hogy legyenek bátran őszinték, mert nem sokra megyünk azzal, amikor mi azt hisszük, hogy mi kivételek vagyunk. Ugye ez a Szentírás valahogy arra biztat bennünket, ezt nehezen mondjuk ki, illetve nem is szoktuk kimondani, de gondolni azért talán előfordul velünk, hogy egy picit jobbnak hisszük magunkat másoknál. Pedig nem így van, igen, köszönöm szépen. Hadd mondjak nektek egy személyes történetet, mert velem is előfordult ilyen. Micsoda véletlen, igaz? Egyik közeli ismerősöm mesélte egyszer, hogy képzelt Feri, összetörtem az autómat. Idáig ez így előfordult, nem tudom, valaki járt már így, én is jártam már így. Kíváncsi hallgattam, hogy mi történt, és mesélte, hogy telefonált, kereste valakinek a névjegyét, vagy nem tudom, és lebombázott egy álló autót így hátulról. Hát úgy magamban úgy, hát mondom, komám, hát figyelni kell, tudod, úgy beszélgettünk, és úgy napirendre is tértem, aztán pár napra rá megint találkozunk, és akkor mesélte, kicsit úgy röhögve, de tudjátok, amikor röhögünk, amikor butaságot csinálunk, zavarba vagyunk, nem is tudjuk, hogy mondjuk el, de csak úgy azért olyan kapcsolatban voltunk, megosztottam el, hogy képzeljem már el, a kölcsönautót is összetörte. Hát mondom, öcsém, hát te hol élsz? És tényleg úgy így visszaemlékezve, mert sajnos aztán a Jóisten segített, hogy elég elevenen él ez a beszélgetés a fejembe, így visszaemlékezve én semmi bántót nem mondtam neki, de magamba, itt belül, hogy lehet valaki ilyen béna kölcsönautót összetörni? Hát, főleg azok után, hogy pont figyelmetlenség miatt törte össze az autóját, ott utána nem az a természetes, hogy figyelünk. Ügyes vagy, Feri, ugye? Ez az. Nagyszerű. Ilyen ügyesek vagyunk mi emberek, annyira tudjuk, egész addig, amíg sorra nem kerülünk. Na hát én is sorra kerültem, képzeljétek el. Nem sokkal később egy más természetű hibába estem, ami kapcsolódik az autóhoz. Gyors hajtás. Nem akármilyen. 130 ezer forintos csekket kaptam. 10 évvel ezelőtt. Fizetésem az kevesebb volt akkor. Tehát volt 3 órám, mert egy távoli ponton történt az országban, volt 3 órám, hogy végig gondoljam, hogy ezt hogy fogom elmondani a feleségemnek. Férjek? Ugye? És ez egy olyan tapasztalat, aminél nem teheted azt, mint amit az előbb mondtam, hogy hát ezt kihagyom. Ugye, hogy hát levették a ruhát rólam, ezt nem lehetett kihagyni, hát most mit, összetépen vagy? Ha kifizetem titokba, de utána menni kell a boltba, akkor értitek, szóval, meg hát tényleg nem Ezt egyébként javaslom is mindenkinek, nem érdemes becsapni a pláne a feleségünket, mert annak nem lesz jó vége. Na, hát sokat vívódtam, de aztán nyilván megosztottam. A feleségem nem is tudta hova tenni, meg hát nyilván elmondta ő is, mit ilyenkor el kell mondani. Itt véget is érhetne a történet, de nekem így nem állt össze ez a korábbi beszélgetés a barátommal, meg ez a jelenség. Csak akkor állt össze, mikor Budapesten van egy Baross utca nevű hely, nem tudom, hogy jártatok-e már arra, ha jártok, nagyon figyeljetek. Egy olyan közlekedési csomópont, egy kereszteződés, ahol jobbra nem lehet kanyarodni. Ugye a legtöbb kereszteződés olyan, ahol van valami korlátozás, hogy balra nem lehet kanyarodni, csak egyenesen lehet menni vagy jobbra. Ez egy olyan különleges hely, nagyon fincsi, hogy balra lehet menni, egyenesen lehet menni, de jobbra nem. Ki is van táblázva persze. Sőt, az önkormányzat aranytojás tojó tyúkja ez a kereszteződés, évente 50 millió forintot gyűjtenek be itt. Évente. Én is hozzájárultam ehhez az összeghez, abban az évben. Többet nem megtanultam, de ez bőven elég volt, és tudjátok, azért az pont így szolgálat, most nem tudom, hétköznap, de valami, nem tudom, már keresztségi ura, vagy valami, és akkor utána jön a csekk, meg felvétel, meg minden, és azért lelkész, hogy ő is ember, igaz? Istenem, hát mit csinálsz? Hát én itt dolgozok, meg minden, és akkor megbüntet a rendőr. És akkor a Jóisten válaszolt, hogy Feri, neked volt egy beszélgetésed, néhány, emlékszel? Hát uram, sajnos igen. Ugye, tehát, hogy nincsenek kivételek, testvérek. Akkor vagy a legnagyobb bajban, amikor azt hiszed. És azért maradt fenn ez a kis epizód, hogy Márk emlékeztessen bennünket, hogy nagyon vigyázzunk. Ez a történet pontosan arra világít rá. Elsőre elolvasod, hát hogy lehet valaki ilyen szerencsétlen, hogy ott egy szál köntösbe ott flangál, meg utána mesztelen elszalad. Hát hogyha a többiek elfutottak, hát miért hitte magát? Ő miért nem ment? Vagy értitek? Tehát mi mindig tudjuk, nem? Mindenki. Még Jézusnak is tudjuk néha, hogy mit kellett volna inkább csinálnia, de Jóisten arra biztat bennünket, hogy tegyük le ezeket a nagy mellényű elképzeléseket, és álljunk egy picit szóba ezzel a gondolattal, hogy nincsenek kivételek, és Isten ezt a tanulságot nem azért engedi meg, hogy szégyeljük el magunkat a sárga földig, mert ennek van egy örömteli olvasata, mindannyiun kegyelemre szorulunk. Mindenki. Mindenki. És sajnos a Jóisten néha azért kell, hogy megengedje a bukásokat az életünkbe. Hát tanulunk is, de én szerintem nem annyira a tanulás miatt, hogy jobban csináljuk, hanem hogy ígyük már el, hogy ő szeret. Annak ellenére, hogy hibázunk. Semmilyen más magyarázatot nem tudunk találni arra, hogy Márk miért ír le egy ilyen kínos történetet magáról, mint az, hogy megtapasztalta a megbocsátást. És szinte, bocsássatok meg, de szinte büszkén, vagy bátran azt mondja, hogy nem érdekel engem, hogy ti mit gondoltok. Engem az érdekel, hogy az Úr mit gondol, és ő már elmondta nekem, hogy nem baj, Márk, látod, ilyenek vagyunk mi emberek, vagy vagytok ti emberek, hogy hát kicsit különbnek hiszitek magatokat, aztán jön az első kereszteződés, vagy a második, ugye, jön előbb-utóbb mindannyiunknak jön az életünkben. Ez annyira nagy tapasztalat, meg igazság, képzeljétek el, hogy az életemnek egyik legfelemelőbb élménye volt az, amikor akkor úgy ezt egyébként nem értettem igazán, megmondom nektek őszintén, csak úgy megmarad. És aztán utólag kezdem kapizsgálni. Nagymamám már, Isten nyugosztalja, idős volt, ő csípőficammal született, úgy élt el az egész életét, 6 lánya volt a nagyapámmal, Tanyán éltek. egy nyugdíjas korába vezették be a vizet, majd szóval elképesztő más világba élt, és nagyon sokat beszélgettünk egy hívő adventista testvérnő. Jó az a szó. Na, és egyszer mesélte, képzeljétek, hogy haldoklott a barátnője, és ugye ez a régi világ, még kapcsolatot ápolunk, meg meglátogatjuk egymást, meg még elmegyünk akkor is a másikhoz, amikor haldoklik. Ugye? Nem azt, hogy jaj, szegény, hát imádkozzunk. Hanem elmegyek, beszélgetek, odaülök mellé, és meghallgatom. És elbúcsúzunk. A régi világban ezt idősek szerintem el tudjátok mondani. Ez teljesen természetes volt. Azt, hogy jaj, haldokló. Na és mesélte, hogy megbeszélték. Igen, anyikám, azt mondta az orvos, hogy 1-2 hét. És ez az asszony nem ott sajnálkozott, meg nem tudom, hogy miért csak ennyi, meg nem tudom, hanem arról beszélt a mamámnak, hogy te, anyikám, te, én, akit az életben lenéztem, én azt a hibát mind elkövettem. És aztán a mamám meg könnyes szemmel mesélte, hogy hú, hát Margitkám, vagy nem tudom már, hogy hívták, hogy hát ezt én is kezdem megfigyelni. És ez a Márk történet is, mintha erről szólna egy picit, nem? Hogy talán be kéne már fejezzük az ítélkezést. Magunk fölött is, meg a másik fölött is. Talán oda kéne már mennünk végre, és szomorúan, de mégis könnyes, örömteli, könnyes szemmel el kéne fogadnunk azt, hogy Jézusnak csak áruló tanítványai vannak. Nincs másfajta tanítványa Jézusnak a Bibliában. Lehet, hogy itt vannak. Nekik rossz hírem van, hogy csak időkérdése, és el fogjátok árulni Jézust. De most, ha még ezt nem tettétek meg, akkor megfogjátok, de már most szólok előre, hogy ne ijedjetek meg. Ne ijedjetek meg, mindannyian Jézus áruló tanítványai vagyunk. Ő ennek ellenére szeret bennünket, és azt akarja, hogy fölálljunk és folytassuk az utat. És az úrvacsora semmi másról nem szól, mint erről. Semmi másról. Ezek a jegyek semmi másra nem emlékeztetnek bennünket, mint arra, hogy micsoda elvetemült bűnösök vagyunk, már bocsássatok meg, de Jézus mennyire szeret bennünket. Pál apostol egy új apostola volt, de nem volt ő se bűntelen. Igaz? És még a megtérésé után sem volt bűntelen. És sose felejtem el a keresztségem után, talán még aznap, vagy másnap, már nem tudom, de a keresztségem után nem sokkal volt valami butaságot csináltam, és hát teljesen le voltam döbbenve, hogy Istenem, hát ez ennyi? Eddig tartott? Hát nem már. Hát én azt hittem, hogy azért legalább egy hónapig vagy. Ugye, mert nem tudom, azt hiszük, hogy a kereszténység az olyan játék, hogy a duracell, ugye? Ez részfejjel 10-szer tovább tart. Nem? Akármilyen részfejed van, egyedül vagy, véged van. Ezek az emberek, nem az a tragédia, hogy elfutottak Jézustól, az a tragédia, hogy különbnek hitték magukat a másiknál. Semmi más dolog nem űz el bennünket Jézus jelenlétéből. Csak annyira tudsz Jézushoz kapcsolódni, amennyire látod magadat ugyanolyannak, mint a többi tanítvány, a többi ember. Ez a fiú is ebbe a hibába esett, de semmi baj. Ő maga mondja ezt azzal, hogy ezt leírja, ezt a történetet. Jónás proféta történetét sem lehet másként megérteni, csak ha ezt látjuk, hogy a hívő ember az bátran elmeri mondani azt is, ha elszúrt valamit. Mert tudja, hogy van megbocsátás. És tudjátok, testvéreim, hadd mondjam csak így kiszélesítve itt a végéhez közeledve így lelkészként, hogy én szerintem a világ erre vár egy picit, nem? Most Lehet, hogy nem hívtok többet. De most úgy őszintén, tehát itt Újfehértón, most itt vagyunk, itt vagytok egy páron. Most mit tudunk mi itt produkálni? A Hajdúsámsonban lakom, ott még kevesebben vagyunk, nincs is gyülekezet. Egyetlen egy dolog, hogyha őszinték vagyunk. Hogyha azt érzik rajtunk az emberek, hogy persze, hát ő is hibázik. De valahogy fel tud állni. És valahogy, ha mellette vagyok, ha beszélgetek vele, olyan jó érzés, mert nem érzem azt, hogy elítél. Erre hív bennünket, erre az utazásra, erre a tapasztalatra Jézus Krisztus. Sehogy, semmiben másban nem tudjuk követni Jézust. Tehát ki mer fölmenni a keresztre, nem? Emlékszem egy szombatiskolára, ott nagy, rám jellemző sajnos, nagy mellénnyel ott mondtam, hogy hát ez a Jób, hát azért nem így kellett volna. Jó, persze, nem volt igaza a barátainak se, de azért ez a hang nem. Aztán a Jóisten megint segített. Még aznap este bevertem a fejem az ablakba. Ezt ismeritek, nem? Amikor ilyen hegyes izét így lestukkózol. Fogom így a fejem, mondom, Istenem! És akkor mondta, hogy figyelj már, szerinted ez hol van ahhoz képest, amit Jób átélt? Persze éles fájdalom, de azért megdörzsölgeted egy kicsit, meg nem tudom. Elmondasz egy pár miatyánkot. Ugye, tehát, hogy próbálsz valahogy túlélni, de semmi Jób. Miket élt át? És ő aztán emlékeztek, mit mond? Ő mondja magáról, hogy hú, apám, várjunk már tényleg. Nem, arra se vagyok méltó, hogy lássalak. Ezt a dolgot csak magunkkal kapcsolatban érdemes kijelenteni. De ezt is csak addig érdemes kijelenteni, mint ahogy Jób is tette, hogy ott van Isten, és az ölelő karjaiba vetem magam. Márk evangéliuma sok mindenben különleges, de még egy gondolatot engedjetek meg. Egyik evangélium se beszél ilyen kendőzetlen őszintességgel, hogy milyen bénák a tanítványok. És talán emiatt is írta le Márk ezt a kis epizódot, hogy nehogy az a gyanú essen rá, hogy ő most itt kritizálja a tanítványokat, mert hogy ő még legalább akkorát csusszantott a vége felé. De egyébként, ha végignézetek Márk evangéliumát, amiről egyébként nagyon érdemes ilyen szemmel nézni, hogy ezt igazából Péter diktálja le Márknak jó részét, aztán Márk rendezi úgy egy szöveggé az egészet. Szóval arról szól, hogy a tanítványok hihetetlen kiváltságos helyzetben vannak, állandóan elámulnak, tele van ilyen kifejezésekkel, ugyanakkor meg össze vannak zavarodva. És ami a nagy tanulsága ennek az egész evangéliumnak és ennek a kis pici epizódnak is ugyanígy, követte őt egy ifjú, de csak egy darabig. Ez a kis mondat tulajdonképpen összefoglalja, ez a kis epizód összefoglalja az egész evangéliumnak az üzenetét, hogy kudarcra van ítélve minden vállalkozásunk, amikor mi úgy akarjuk Jézus Krisztust követni, hogy nem látjuk őt a kereszten meghalni és feltámadni. Kudarcra van ítélve. Próbálták követni Jézust? Ugye, tehát, hogy ez a Péter mekkora nagy szájhős volt, ott kardozott. Hát, apám, azért én megnézném, amikor tizenvalahány ember ott körbevesz, és van egy kardot, hogy te mit csinálnál. Ugye? Mert megint ez, hogy én még Péternél is jobb vagyok. De meg le kell szoktatnom magunkat mert ezt tanuljuk meg a világba, ugye, már ott megyünk haza az iskolából, sose felejtem el, kisfiam, anyas lett a dolgozatot, hát kettes. Hát az mi az, hogy kettes? Hát de a többieknek is kettes lett. Azt mondja anyám, hogy hát de ez kit érdekel, hogy a többieknek. Engem az érdekel, hogy neked hanyas lett. Mindig összehasonlítjuk magunkat egymással. Tanítványok is ebből állnak, ha megnézitek Márk evangéliumát, egyébként nyilván a többit is, mindig abból próbálnak erényt kovácsolni, hogy a másik az bénább. És az úrvacsorán itt a lehetőség, hogy hogy lehet megváltozni. Nem leszel sose jobb attól, hogy a másikat észreveszed, hogy hibázik. Abszolút. Attól leszel jobb, hogy elfogadod a kegyelmet. Nem követheted Jézus Krisztus csak a kegyelmén keresztül. Csak a kereszt és a feltámadás felismerésén, és ezért mondta Jézus, az úrvacsora, hogy mondjam, Jézus egy olyan szimbólumot is adhatott volna, vagy mondhatott volna, hogy na figyeljetek csak, amikor úrvacsoráztok, akkor olyankor 4 órán keresztül olvassátok a Bibliát legalább. Vagy 4 óráig imádkozzatok, és akkor ugye nekünk sokszor ilyen elképzelésünk van, nem? Hogyha én most nagyon keményen imádkozok, meg nagyon, akkor nem a jó leszek. Akkor jártam a teológiára, teljesen be voltam kattanva. Reggel elolvastam a Bibliát, amit úgy magamnak kitaláltam, aztán volt még 3 reggeli dicséret, azt is elolvastam, korán keltem. És akkor emlékszek, hogy már ilyen 10 óra körül már valami hülyeséget csináltam, és akkor föl voltam háborodva, hogy hát ez nem igaz, hát még, most még korábban kell, hogy keljek. Még több Biblia. Most ne értsetek félre, olvassuk a Bibliát, csak hogy miért? A vallásos erőfeszítéseink mire irányulnak? Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy legyünk jobbak, hanem hogy fogadjuk el, hogy ő szeret bennünket. Az egész úrvacsora erről szól, ha megnézitek. Egy olyan tevékenységről szól, hogy megmossuk egymás lábát, rendezzük a rendezendő dolgokat, de ez úgymond az előszobája ennek az ünnepnek, fontos és elmaradhatatlan, de egy előszobája, de maga az úrvacsora az arról szól, hogy eszünk. Ráadásul olyan ételeket eszünk, amit még egy kisbabának is a szájába adhatnánk, nem? A must, ó, mondjuk csak módjával, de amennyit mi megiszunk, az szerintem egy kisbabának is egy kis kanállal odaadhatnánk. Vagy az a kis kenyérkocka, amiben még élesztő sincs, nem odaadhatnánk? Ilyen egyszerű az evangélium, azt mondja Jézus. Még fogak nélkül is, ha nehezen, de lehetne úrvacsorát venni. Semmi szükségem nincs, mondja az Úr. Semmi szükségem nincs az erőfeszítéseidre. Nekem rád van szükségem, és neked meg rám. Mondja Jézus Krisztus, ez az étkezés, ahogy befogadjuk, megesszük, megízleljük, és furcsa ez, hát ezzel vádolták a keresztényeket már régen is, kannibalizmus, de azt mondja, hogy nekem nem jó tanácsra van szükséged, Feri. Ez a tele van a padlás. Neked rám van szükséged. Én azt szeretném, hogy a lényednek a részévé váljak. Hogy amikor nehéz helyzetbe kerülsz, akkor ne te legyél ott, hanem én. És ezért, testvérem, ezért hívlak benneteket most, hogy ne foglalkozzatok vele, hogy milyen hibát követtetek el. Meg, jaj, nem ült eszembe az összes hibám, akkor vegyetek úrvacsorát? Hát örülj neki. Nem? Hát de tényleg, hát elpusztulnánk komolyan, hogyha itt most minden szavunk meg tettünk itt az elmúlt negyed évben. Jobb is, de mert nem ez a lényege, hogy most itt mindent itt ilyen lista, hanem hogy az a lelkület meglegyen bennünk, hogy Istenem, átadom magam neked. De úgy se tudok mit csinálni, csak kérlek, hogy fogadj el. És sokszor ezek mögött, a rimánkodások mögött is felfedezhetjük, hogy hát dehogy a Jóisten vár erre, hogy mi, hogy mondjam, vagy dehogy mi várunk rá, na Jóisten, na jó van, Feri, elfogadlak, hanem ő vár ránk, hogy végre lehajoljunk. Hogy végre oda menjünk, és ilyen egyszerű módon, mint ahogy az úrvacsorába kifejeződik Istennek az önfeláldozó szeretete. És itt sincsenek kivételek. Nagyjából egyforma kis kenyérkockák. Nem tudom, hogy egy kehelyből veszitek, vagy ilyen szempontból, az üzenet szempontjából a kis poharak is ugyanez. Ugyanaz mindenkinek nagyjából egyforma adag van, nem? Ez azt fejezi ki, hogy Isten egyformán szeret bennünket, és mi egyformán bűnös, gyenge emberek vagyunk. De Isten nem ezt nézi. Ezt persze rendezni kell, ettől meg akar gyógyítani bennünket, de nem az a célja, hogy na akkor Feri, most már üljél szépen csendbe. Hanem az a célja, hogy a gyermekei legyünk, és hogy tekintett Márkra Jézus ott mesztelenül. És bocsássatok meg, hogy ilyen furcsa példát hozok, de szegény kisfiam most elkapott ilyen vírust, aztán minden emésztési problémái voltak. Hogy kísértem őt ki a WC-re szerintetek? Undorodva? Nem. És tudjátok, a legmegdöbbentőbb üzenete a Szentírásnak az, és ha nincs gyermeketek, akkor is meg tudjátok ezt érteni, csak gondoljatok valakire, akit nagyon szerettek. Sőt, gondoljatok arra, akit a legjobban szerettek. Isten sokkal jobban szeret téged, mint ahogy te szereted azt, akit a legjobban szeretsz. Nem is tudjuk fölfogni, mert mi gyenge, esendő emberek vagyunk. Sokszor az ember, az a normális, még a, már bocsássatok meg, semmi különleges nincs abban, hogy szeretem a fiam. Hát nézzétek meg a kutyát. Hát szereti a kölykét. Most ne értsetek félre, csak azért mondom, hogy semmi különleges. Az a különleges, hogy Isten szeret bennünket. Azok után, ami történt csak az elmúlt héten, vagy a hónapban, vagy a negyed évben. És semmi neheztelés nincs benne. Olyan meleg szeretettel nézett Jézus Márkra, olyan biztató szeretettel, hogy hát nyilván ott volt benne az is, hogy látod, nem érdemes különbnek hinni magad, mert amiben különbnek hiszed magad, abban el fogsz bukni. Előbb vagy utóbb. Amiben azt hiszed, hogy te jobb vagy, tuti biztos. De ezt is csak azért engedem meg, hogy bennem bízzál. És ne magadban. Az én kegyelmem adjon neked erőt, és ne az, hogy a másik. Mindig lehet találni olyan embert, aki gyengébb nálunk. Ebből akarunk építkezni, mondja Jézus. Ne. Ezért, testvéreim, fogadjuk el Jézus Krisztusnak az áldozatát, és csak úgy kövessük Jézus Krisztust, bocsánat, hogy elfogadtuk az ő áldozatát. Amen.